Szeretettel köszöntöm az ige hallgatókat. Azzal a jó hírrel kezdem, hogy 2021. május 2-ától ismét megnyithatjuk templomunkat. A járványügyi intézkedések szigorú betartásával újra találkozhatunk vasárnaponként a délelőtt 10 és este 6 órás istentiszteleten. Május 2-án és azt követően szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket a templomba. Isten igéjét olvasom, úgy, amint megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetében a 27-től 39-ig terjedő versekben. Bevitték és a nagy tanács elé állították az apostolokat, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak a nevében, és íme egész Jeruzsálemet betöltitek tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt, mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek, akit azoknak adott Isten, akik engedelmeskednek neki. Amikor ezt meghallották, dühükben a fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük. De felállt a nagy tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliél, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, és megparancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki ezeket az embereket. Azután így szólt a nagy tanácshoz. Izraelita férfiak, jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel. Mert nem is olyan régen felkelt Teudás, és azt állította magáról, hogy ő valaki, csatlakozott is hozzá, mint egy 400 ember, de végeztek vele, akik pedig bíztak benne, azok mind elszélettek, és ügyük semmivé lett. Azután felkelt a galileai Júdás az összeírás idején. Sokakat állította maga pártjára, de ő is elpusztult, akik pedig bíztak benne, azok is mind szétszóródtak. A mostani esetre is azt mondom, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhetne, hogy Isten ellen harcoltok. Azok hallgattak rá. Kedves testvéreim! Az apostolok cselekedeteiről írott könyv az evangélium első századi diadal útját tárja elénk. Olvashatjuk úgy, hogy arra figyelünk, hogy hogyan jut el a Krisztusról szóló örömhír Jeruzsálemből a birodalom fővárosába, Rómába, hogyan terjed a földközi-tenger medencéjében, hogyan jut el a pogány világba. Ha jól odafigyelünk, észrevehetjük, hogy nem is annyira az apostolok cselekedeteiről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy Isten szent lelke mit végez el, előbb bennük, aztán általuk. Ha csak a sikertörténetek lennének leírva, joggal kételkedhetnénk a szerző Lukács elfogulatlanságában. Akkor igazuk lehetne azoknak, akik azt mondják, Lukács idealizált képet vest az apostolokról és a jeruzsálemi ősgyülekezetről. De nem csupán a sikertörténeteket olvashatjuk ebben a könyvben. Nem csupán arról értesülünk, hogy mi történt, amikor a Szentlélek kiáradt az apostolokra, és hogy milyen dinamikusan növekedett az ősgyülekezet, meg hogy milyen nagy volt az egyetértés kezdetben. Határozott ellenpontként ott van az üldözés, pontosabban üldözések egész sora. A kezdetektől végigvonul az egész történeten, hogy milyen ellenállásba ütközik az evangélium, hogyan kell hirdetőinek időnként helyet változtatni, menekülni, vagy éppen szenvedni az evangéliumért. A bizonyságtétel nyomán megjelenik az üldözés. Pétert és Jánost börtönbe vetik. Szabadulásuk után az apostolok fogságáról és csodálatos szabadulásáról olvasunk. Ezt követően kell a nagy tanács elé állniuk, ahol kinyilvánítják, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedniük, mint az embereknek. Mindez persze csak olaj a tűzre. A főpap és a szadduceusok dühükben fogukat csikorgatják, és gyilkos indulat tölti el őket. Érezzük, hogy ezen a ponton halálos veszély fenyegeti az apostolokat. Mindezt a jelenből szemlélve azt mondhatjuk, hogy az első időktől kezdve a mai napig veszély fenyegeti az evangéliumot és bizonyságtevőit. Jézus előre megmondta, hogy ha őt üldözték, az övéit is üldözni fogják. Szólhatnánk az evangélium e világi hontalanságáról, arról, hogy a mindenkori bűnös ember ösztönösen ellenáll még Isten megmentő szeretetének és az erről szóló evangéliumnak is. Az egyháztörténet sok fejezetét idézhetnénk, s láthatnánk, hogy egy-egy nyugodtabb időszak után mindig újra fellángolt az üldözés. A világ számos pontjáról ezekben az években is gyakran érkeznek ijesztő hírek. Keresztjének üldözéséről, robbantásokról, gyilkosságokról. Ezért fontos alapigénk üzenete, az üldözések közepette is Isten megtartja az övéit. Megtartja olyan módon, hogy vagy megszabadítja őket szorongatói kezéből, vagy erőt ad a zaklatás az üldözés elviseléséhez. Néha egészen különös módon tart és szabadít meg. Alapigénkből arról értesültünk, hogy a kritikus pillanatokban, amikor már-már kimondta a nagy tanács az apostolok halálos ítéletét, felállt egy farizeus, Gamáliél, és elvezettette az apostolokat, a vádlottakat, utána pedig egy teljesen váratlan és az adott helyzetben nagyon bátor védőbeszédbe kezdett. Felidézett példákat, amikor egy-egy önjelölt vezető maga mellé állított embereket, és úgy lázadt fel a világi hatalom ellen. Az említett példákban a lázadásokat leverték, a szimpatizálók elszélettek. Aztán váratlan fordulattal az apostolokra és az akkori helyzetre vonatkoztatva mondja, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket, mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhetne, hogy Isten ellen harcoltok. Az akkori helyzetben döntő fontosságú volt, hogy ki is mondta ezeket a szavakat. Gamáliél korának legtiszteltebb törvénymagyarázója volt. A nagy tanács mérsékelt farizeusi irányzatának vezetője, amelyet nagyapja a híres Hillél rabbi alapított. Valószínűen közel járok az igazsághoz, ha azt mondom, hogy az adott helyzetben Gamáliél volt az egyetlen, aki az apostolokkal szembeni véres, megtorló intézkedések ellen sikerrel felemelhette szavát. Lényegében ezt mondta: hadd döntse el az idő, hogy a kereszténység Isten kedve szerint való mozgalom-e, és láss csodát, hallgattak rá. Sok-sok történetet ismerünk azzal kapcsolatban, hogy Isten néha különös úton, módon tartja meg az övéit. Csak kettőt említek. Az elsőt a Bibliából, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. Pál apostolt megtérése után a damaszkuszi gyülekezet menti meg, és juttatja ki a városból, nem is akármilyen körülmények között, éjjel egy kosárban lebocsátották a városfalon. Az első századból, most a 20. ugorva, hadd álljon itt egy történet a nagyon sok közül. Filip Jenszi beszéli el a Hol van Isten, amikor fáj című könyvében, egy dahaui lelkészről, akit személyesen ismert, és aki maga beszélte el neki különös történetét. Christian Reger 4 évig raboskodott Dachauban. Hogy mit követett el? Az evangélikus hitvalló egyházhoz tartozott, ahhoz a német államegyházon belüli irányzathoz, amely Martin Niemöller és Dietrich Bonhoeffer vezetésével szembeszegült Hitlerrel. Régert saját kántora jelentette fel a hatóságoknál. Letartóztatták, és több száz kilométernyire Dachauba szállították. A raboknak havonta egyetlen levelet lehetett küldeni, és fogságba esésének első hónapfordulóján Christian Reger először kapott hírt a feleségéről, aki a szövegtöredékekben, a levelet ugyanis módszeresen darabokra szedte egy cenzor, a családjukról mesélt, és elmondta, mennyire szereti, a lap legaljára pedig egy bibliai igehelyet írt. Apostolok cselekedeteiről írott könyv, 4. rész, 26-29. Régernek korábban sikerült becsempésznie egy Bibliát, és kikereste a verseket. Péter és János börtönből való szabadulása után a gyülekezet így imádkozott. Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek összegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te igédet. Azon a délutánon Régert elvitték, hogy kivallassák, ami az egész tábor legrémisztőbb eseményének számított. Tudta, hogy fel fogják szólítani, nevezze meg, kik tartoznak még odakint a hitvalló egyházhoz. Ha megtörik, azokat a keresztényeket is elfogják, sőt, talán meg is ölik. Megérkezett a vallatószoba elé, és remegve várakozott. Egyszer csak kinyílt az ajtó, és egy lelkész lépett ki a szobából. Réger még sosem látta, a férfi mégis odament hozzá, és anélkül, hogy ránézett volna, vagy akár megrezdült volna az arca, valamit Réger zakójának zsebébe csúsztatott, majd elsétált. Egy pillanattal később megjelent ez tiszt, és bekísérte a szobába. A vallatás egészen jól sikerült, meglepően barátságosan bántak vele, és erőszakra sem került sor. Amikor visszatért a barakba, Réger érezte, hogy teljesen leizzadt, bár nagyon hideg volt. Mélyeket lélegzett, de csak percekkel később sikerült megnyugodnia. Bebújt szalmával szórt ágyába, majd hirtelen eszébe jutott a másik lelkipásztor és furcsa találkozásuk. A zsebében nyúlt, és egy gyufás dobozt húzott elő. Ó, gondolta, milyen kedves! A gyufa az egyik legértékesebb árucikk a barakban. De nem gyufát talált a dobozban, hanem egy összehajtogatott papírlapot. Kibontotta, és a szíve nagyot dobbant. A cédulán ez állt, apostolok cselekedeteiről írott könyv, 4. rész, 26-29. Isten nem mentette ki onnan akkor, majd csak 4 év múlva, de üzent neki, segítette a túlélésben. Szabadulása után Réger az emlékhelyként megőrzött egykori táborban fogadta a látogatókat, bizonyságot téve előttük arról, hogy hol volt Isten a hosszú dachaui éjszaka alatt. Istennek különös útjai és módjai vannak, hogy üldözések közepette is megtartsa az övéit. Nem csak voltak, vannak ma is. Amikor üldözött keresztjénekről beszélünk, fontos, hogy lássuk, mi most nem tartozunk közéjük. Inkább közömbösséget tapasztalunk magunk körül, esetleg gúnyos megnyilvánulásokat, indulatkitöréseket, indokolt és indokolatlan kritikát, de nem üldözést. Éppen ezért nagyon fontos, hogy soha ne felejtsük, vannak üldözött testvéreink, nem is kevesen szerte a világon. Néhányukkal személyesen is találkoztam, meg olyanokkal, akiknek az a munkája, hogy segítsék őket. Amit ezekből a találkozásokból leszűrtem a magam számára, az így foglalható össze röviden. Valószínűleg helyenként és helyzetenként más és más stratégiát kell választani. Akiket üldöznek, ott és akkor kell eldöntsék Isten vezetése alatt, hogy számukra minek jött el az ideje, a hosszú tűrésnek, a szenvedésnek, a segítségkérésnek, vagy éppen a menekülésnek. Ezekben a beszélgetésekben volt egy visszatérő elem, a kérés. Imádkozzatok értünk, imádkozzatok értük. Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon üldözött keresztény testvéreinknek bátorságot, kitartást. Szent Lelke vezesse őket döntéseikben. Urunk, adjon melléjük új Gamálieleket, hogy segítsenek nekik. És majd, amikor a sok-sok imádság, köztük a miénk, feljut az egek urához, ő mondja ki, elég volt, és vessen véget az üldöztetésnek. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk a Krisztus által, te ismered a hozzád tartozók útját ezen a világon. Tudod, hogy ez az út időnként a nyomorúságok, szorongattatások, vagy egyenesen a halál árnyékának völgyében vezet. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra bennünket, igéddel és lelkeddel erősítesz, vezet, oltalmazol. Ezért bizonyságot tehetünk arról, hogy köröttünk jó erők áldott békéje, így várjuk azt, mit hozhat holnapunk. Üldözött keresztjén testvéreinkért kérünk, adj nekik bátorságot, hosszú tűrést, Szent Lelked vezesse őket döntéseikben, adj melléjük új Gamálieleket, hogy segítsenek nekik. Te vess majd véget szenvedéseiknek, az üldöztetésnek. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen. Pál László lelkipásztor igemagyarázatát hallották 2021. április 25-én.